Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 13. szemeszterének 5. előadásán, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Varga János, 1972-ben született Szegeden. Középiskolai tanulmányait a Gyulai Erkel Ferenc gimnáziumban, egyetemi tanulmányait a Szent Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem általános orvostudományi karán végezte. Végzését követően 1997-ben a Szegedi Tudományegyetem tüdőgyógyászati tanszékén kezdett dolgozni, amely egyben a Csongrád megyei önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórházának egyes számú tüdőosztálya. 1999-től a tüdőgyógyászat tantárgy magyar, majd később angol gyakorlati oktatója és tantermi előadója. 2001-ben tüdőgyógyászatból kiváló eredménnyel szakvizsgát tett, és egészségügyi szakközgazdász és menedzser diplomát szerzett, szintén kiváló eredménnyel. 2001 óta végzett terhelés élettani vizsgálatokat professzor dr. Somfai Attila irányítása alatt. 2003-ban Réf Fülöpön a Fiatal Tüdőgyógyászok Fórumán a legaktívabb fiatal tüdőgyógyásznak választották. 2004-ben a Fiatal Orvosok Cserháti István emlékülésén, szekciódíjban és a Fiatal Magyar Tüdőgyógyászok pályázatán második díjban részesült. 2005. októbere és 2007. márciusa között a Magyar Pulmonológiai Alapítvány támogatásával a Los Angeles-i Herber UCLA Lab Biomed Rehabilitation Clinical Trial Centerben terhelés élettani és rehabilitációs kutatásokat végzett professzor dr. Richard Casseberry és professzor dr. Porszász János irányítása alatt. 2008-ban kiváló eredménnyel orvosi szakvizsgát tett. 2008-ban a Fiatal Tüdőgyógyászok Kutatási Pályázatán saját pályázata, 2014-ben pedig az ő témavezetésével induló kolléga pályázata nyert. 2010-ben a Szegedi Tudományegyetem Klinikai Orvostudományi Doktori Iskolájában kiváló eredménnyel megvégte doktori értekezését. 2012-ben Kovács Ferenc emlékéremben részesült. 2012. július 2-ától az Országos Korányi TBC és Pulmonológia Intézet munkatársa, szeptember 1-től a Légzés Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosa. 2013-tól tüdőgyógyászat szakvizsgabizottsági tag. 2013-tól a Semmelweis Egyetem második évfolyamos orvostanhallgatóknak speciál kollégiumában tantermi előadó és a Szegedi Tudományegyetemen negyedik évfolyamos orvostanhallgatóknak tüdőgyógyászat óraadója és szakdolgozat referense. Felkérem dr. Varga János osztályvezető főorvos urat, tartsa meg előadását.
Először is meg szeretném köszönni ezt a megtisztelő felkérést. Ugye Szeged mindig közel állt a szívemhez, ugyanis itt születtem, illetve itt dolgoztam 15 évig. A mai előadás során egy kicsit meg szeretném világítani azt, hogy miért nem elegendő a gyógyszeres kezelés krónikus tüdőbetegségekben. Ha megnézzük a COPD-t, ugye ez a krónikus obstruktív tüdőbetegség, vagy légúti betegség, aminek az idén Magyarországon a COPD évét hirdették meg. Ez tulajdonképpen azért is nagyon fontos számunkra, mert sajnos a kardiovaszkuláris, tehát a szívérendszeri és a daganatos betegségek után úgy néz ki, hogy a COPD a harmadik vezető halálokká válhat 2020-ra, és ha megnézzük ezt a beteget, akkor láthatjuk, hogy bizony van bőven mivel foglalkoznunk, egy krónikusan lesoványodott emberről van szó, aki a légzési segédizmeit használja, és bizony az ő esetében a légzésmechanikának és az egész szervezetre kifejtett hatásra együttesen kell gondolnunk, és egy komplex módon kell gondolkodnunk. Elmondható az sajnos, hogy csak a terápiát tekintve a pohár csak félig van telve. Miért is mondjuk ezt? Ugye egyrészt a cél, hogy a nehéz légzést és a betegségnek a fellángulását, az úgynevezett exacerbációt megpróbáljuk csökkenteni. Ugye az exacerbációk a betegnek a túlélését és egyben tehát az életminőségét meghatározó tényezők, ugyanakkor emellett megpróbáljuk javítani a terhelhetőségét, ez ugye a nehéz légzéssel is valamilyen szinten összefüggésben van, illetve az életminőséget tudjuk javítani a komplex légzésrehabilitáció során. De ugyanúgy elmondható, hogy sajnos a pohár csak félig van telve, mivel a jelenlegi farmakoterápia nem befolyásolja a betegség lefolyását, és nem csökkenti a mortalitási viszonyokat, tehát a betegeknek a túlélését tekintve csak akkor kapunk megfelelő eredményt, hogyha komplex módon fizikoterápiás és légzésrehabilitációs kezeléssel komplexen kezeljük a beteget. Felmerül kérdésként az, hogy mi is legyen a következő lépés a krónikus tüdőbetegségek kezelésében. Ugye újabb hörgőtágító terápiát vezessünk be? Hát ugye ezt láthatjuk, illetve aki a betegségekkel, a krónikus tüdőbetegekkel, az aszmás és a COPD-s betegekkel foglalkozik, az jól tudja, hogy e tekintetében azért jelentős előrelépések voltak, de mégsem mondhatjuk azt, hogy jelentős mértékben tudja maga a betegségnek a lefolyását befolyásolni, a betegség esetében a hörgőtágító hatást, azt igen. Új gyulladáscsökkentő terápiát kell alkalmaznunk? Ugye az aszmás betegek esetében ez egy jelentős előrelépés volt körülbelül az 1990-es évek közepétől, amikor megjelentek a megfelelő hatású inhalatív kortikoszteroidok, nagyon lecsökkent az intenzív osztályos kezelések száma az aszma tekintetében, és emellett ugye a krónikus hörkurutos betegségnél is mindenképpen elmondható az, hogy ezzel foglalkoznunk kell. Tehát vannak olyan betegek, akiknél azt mondhatjuk, hogy egy szisztémás, az egész szervezetre kiterjedő hatásról beszélünk, és ebben az esetben a gyulladáscsökkentő terápia egy nagyon fontos hatáspont. Megpróbáljuk ugye csökkenteni az exacerbációk, a fellángolásoknak a számát, ami szintén egy fontos része a kezelésnek. Vagy akár alveoláris növekedési faktort kell, hogy bevessünk? Őssejterápiát alkalmazzunk? Vagy dőljünk hátra és ápoljuk a beteget? Hát biztos, hogy nem ez a megfelelő megoldás. Tehát itt az idő a szemléletnek a megújítására, hogy valójában tényleg nem csak a farmakoterápiát vegyük figyelembe, hanem egy komplex kezelést próbáljunk adni a beteg számára, amely mind az anyagcsere folyamatokra, mind az izmok állapotára, a szívérrendszeri dolgokra egyaránt kedvező hatású. Ha megnézzük ezt egy komplex légzésrehabilitációs kezelés, hogy valójában miből áll, akkor ez a metaanalízis azt hiszem, hogy jól mutatja azt, itt a 6 perces sétatávolsággal a teljesítőképesség növekedését lehetett detektálni, és hát láthatjuk, hogy a légzésrehabilitációs kezelés hatására bizony egy ilyen embernek, hogyha 6 perc alatt 50 vagy 75 méterrel többet tud menni, akkor ez már sokat jelent. És összehasonlításként az otthoni programot, home-based programot, outpatient, tehát ambuláns programot, illetve bentfekvési osztályos programban részesültek, légzésrehabilitációs programban ezek a betegek. Ha megnézzük az időtartamukat, az időtartamát a kezelésnek, akkor nagyrészt ilyen 8-tól 12 hetes időtartamokat látunk. Ennél valamivel rövidebb, és illetve lényegesen hosszabb programokat is vizsgáltak, és mivel ez egy metaanalízis volt, ezért megpróbálták összevetni azt, hogy melyek azok a hatásos komponensek, amelyek egy ilyen beteg esetében a légzésrehabilitációnak a részét kell, hogy képezzék. Ezek a rövidítések tulajdonképpen a betegoktatást, a megfelelő légzőizomtréninget, kontrollált légzési technikáknak a megtanulását, a terheléses tréninget, a táplálásterápiát és a pszichoszociális támogatást, egyaránt magukban foglalják. Sajnos elég kevés idő jut egy betegre manapság, de mindenképpen gondolnunk kell a betegoktatásra. És úgy kell tekintenünk egy beteget, mint egy partnert, olyan értelemben, hogy bizony manapság, amikor az internet hozzáférhető, ezek a betegek ezek kimondottan tájékozottak, és hogy a megfelelően meg tudjuk őket győzni, illetve az életminőségen javítani tudjunk, különböző témakörökről beszélnünk kell velük. Így a légzési technikákat meg kell, hogy tanulják a betegek. Valójában egy kicsit a légzésfunkcióról és a tüdőbetegségnek a korélettani hátteréről, és amennyire befogadó képes a beteg, ismeretanyagot kell, hogy szerezzen. Megfelelő gyógyszerhasználat és eszközhasználat, és oxigénhasználat, hörgőtoalett, a terheléses tréning és a fizikai aktivitás fenntartásának a kedvező hatásairól beszélnünk kell, az energiakonzerválásról, megfelelő étkezésről. Ugye ezen betegek egy része jelentősen le van soványodva, hasonlóan néz ki, mint egy daganatos beteg. Aztán egy másik csoportban viszont el van hízva, főleg a jelentős dominanciájú, kronikus hörkuruttal jelentkező betegeknek, akiknél a jobb szívfele is meg van terhelve, ebben az esetben sokszor elhízásról beszélhetünk. Tudniuk kell a környezetszennyezést, hogyan tudják egy kicsit kizárni az életükből, persze ez teljesen nem szüntethető meg. És a dohányzás leszoktatás ugye mindenképpen kiemelendő, amely jelenleg még mindig az egyetlen olyan intervenció, amely a légúti meredek funkcióvesztést meg tudja gátolni. Itt ki szeretném emelni a Korányi Intézetben működő dohányzás leszokás támogató rendszert. Itt 6 pszichológus beszélget a betegekkel, 24 órán keresztül ingyenesen hívható, és hogyha valaki éjszaka telefonál, akkor az üzenetrögzítőn tud üzenetet hagyni, és másnap visszahívják a pszichológusok. Egymást követő 5 héten keresztül egy alkalommal elbeszélgetnek velük. Ezzel gyakorlatilag a gyógyszeres kezelés mellett a pszichológiai támogatás a dohányzás leszoktatásnak az egyik fő eredője. A COPD exacerbációnak hogyan tudjuk megelőzni, illetve a korai stádiumban kezelni, de a mindennapi életről is beszélnünk kell a beteggel, tehát a szabadidőről, az utazásról, vagy akár a szexualitásról, hogyan tud megküzdeni a krónikus tüdőbetegséggel. Ugye nagyon sok esetben ezek a betegek, ezek depressziósak, pánikolnak, nem hagyják el egyáltalán az otthonukat, és hát tulajdonképpen ezen tevékenység ebben az esetben is kedvező hatású, a stressz menedzselés és a komplex hatást tekintve egy alternatívát jelent a betegek számára. Egy pár szót szeretnék beszélni a különböző hörgőtágító kezelésekről. Milyen ideális belégzőkészülék esetén milyen elvárt hatásokról beszélhetünk? Egyrészt egységnyi idő alatt magas aeroszol kijuttatást kell, hogy produkáljon az eszköz, magas hatékonysága legyen, jól legyen a tüdőben való lejutás, a depozíciója, különböző körülmények között reprodukálható legyen az anyagkibocsátás. Ez azért is fontos, mert ugye sok esetben ezek porinhalátorok, és ahogyha mondjuk egy nedves környezetben összeáll a por, akkor nem tudja a beteg kiszívni a megfelelő hatóanyagot, de szerencsére erről már most nem beszélhetünk, mert ezek megbízható készülékek. Könnyű legyen az eszköz használata, a beteg számára ellenőrizhető legyen, hogy az inhalálandó anyag kijutott, és az eszköz jól működik, tehát hogyha van rajta egy számláló, és ez mondjuk idejében jelzi azt, hogy mikor ürül ki az eszköz, akkor ez mindenképpen előnyös. Megbízható legyen a szerkezete, és hát lehetőleg halkan működjön, akár ne hagyja a mellette lévő kollégája, vagy a szomszédja, vagy az élettársa, hogy használja az eszközt. Ugye különböző belégző eszköztípusokat ismerünk, a teljes igénye nélkül egy párat megszerettem volna mutatni, ugye ezek a különböző sprék, amelyek különböző hajtógázokkal működnek. Itt a Spacert láthatjuk, ez egy ilyen egy rezervoárba, egy térbe bekerül a hörgőtágító anyag, és ezen keresztül pedig biztosabban be tud jutni a légutakba, tehát a megfelelő mennyiséget le tudja a beteg szívni. Hát mindenki számára, vagy nagyon sok ember számára azt hiszem ismer a turbuhaller, ugye ez főként asztmás betegek használják, aztán különböző más eszközök is vannak, így a breathehalerről, a handhalerről, vagy akár a diszkusz technológiáról is beszélhetünk. Miért is olyan fontos számunkra, hogy komplexen nézzük tehát a krónikus tüdőbetegségeket? Azt hiszem, hogy a Fasserman féle hármas fogaskerék modell szemléletesen mutatja a korrélattani hátterét ennek a folyamatnak. Egyrészt ugye a tüdőventiláció, a szívkeringés és a perifériás izomfunkció egy szerves egységet képez, és sok esetben ugye ennek a közös működésével kapcsolatban kell gondolkodnunk. Ugye egy krónikus tüdőbeteg esetében a tüdőnek a légzésfunkciós értékei jelentősen be vannak szűkülve, illetve ventiláció-perfúzió aránytalanság áll fenn. Ugyanakkor a perifériás izmoknál is úgynevezett miopátia alakul ki, itt kedvezőtlen anyagcsere folyamatok játszódnak le. Ugye amikor a beteg elkezdi terhelni magát, oxigén dús körülmények között van, akkor ugye az egyetemünk Nobel-díjasáról elnevezett Szent Györgyi Krebs-ciklus játszódik le, amikor egy táplálék mennyiségre, egy glükózmolekulára levetítve 36 energiaegység ATP képződik, ugyanakkor, amikor már eléri a laktát küszöböt, abban az esetben, hogyha keveset tud mozogni, akkor ez nagyon gyorsan létrejön, ezt követően anaerob körülmények közé kerül a beteg, és hát nagyon sok széndioxid képződik, tulajdonképpen egy táplálék egységre kettő energiaegység tud képződni, ezáltal sokkal több glükózmolekulát kell, hogy elégessen, és a széndioxid terhelése is megnő a szervezetnek. A széndioxid ugye eljut a keringéssel a tüdőbe, de a tüdőben egyrészt a beszűkült légzésfunkciós értékek, a tüdőszövetnek a károsodása, másrészt a keringés és a légzésnek az aránytalansága miatt nagyon nehezen tud kiürülni. Vázizom diszfunkcióról beszélhetünk az előbb említett COPD-s betegségben. Miből is, miért is mondjuk ezt? Egyrészt alacsony az izomtömeg, nem megfelelő a kapillarizáltság, alacsony az oxidatív enzim kapacitás. Ugye az előbb említettem, hogy a Szent Györgyi Krebs-ciklus egy igen kedvező anyagcsere folyamatot jelent. Az egyes típusú izomrostoknak alacsony az aránya. Ezek azok az izomrostok, amelyek úgynevezett oxidatív rostok, tehát az oxigén dús körülmények között jó energiahasznosítású folyamatokban vesznek részt. Izomban gyulladásos folyamatok játszódhatnak le, krónikus gyulladásos folyamatok. Nagyon gyakran ezek a betegek kortikoszteroidot kell, hogy kapjanak. Ugye nagyon jól ismerjük, főleg a szisztémás szájon, illetve vénásan beadható kortikoszteroidoknak a mellékhatás profilját, és alacsony az anabolikus hormonszintjük ezeknél az embereknek, és fazoregulációs eltérések lehetnek. Emellett arra is gondolnunk kell, hogy egy ilyen betegnél hogyan alakulnak az anyagcsere folyamatok, illetve az oxigén felvétel a terhelés során. Egy normál populációhoz képest egy COPD-s beteg, ugye itt a szaggatott vonallal jelöltük a COPD-s betegeket, látjuk, hogy a terhelés egy korai szintjén már relatíve alacsony oxigén felvétel mellett jelentős mennyiségű laktátot, tejsavat képez, és hát ezáltal maga a teljesítmény is jelentősen különbözik, ugye, illetve a laktát termelődés is. Bizony vannak olyan COPD-s betegek, akiknek annyira be van szűkülve a légzésfunkciója, hogy egyáltalán nem tudják elérni a laktát küszöböt, tehát tulajdonképpen ez nem is jelentkezik. Emellett gondolnunk kell arra is, hogy atrófia és hipertrófia is lejátszódik, egyrészt a vázizomban, ugye a quadriceps izom, az alsó végtagnak a négyfejű meghatároz a vázizma, és a diafragmában a rekeszizomban. Beszéltem előzőleg arról, hogy a krónikus obstruktív tüdőbetegségben ugye a fellángolás, az exacerbáció az nagy mértékben meghatározza az életminőséget és egyáltalán a túlélési esélyt, ezért egyre több ember foglalkozik ezzel a folyamatokkal. Izomatrófia és mitokondriás diszfunkció lép fel COPD exacerbációja során, és úgy tűnik, hogy különböző géneknek a upregulációja, illetve a downregulációja játszódik le egy stabil állapotú COPD-s beteghez képest. Elmondhatjuk azt sajnos, hogy egy ilyen beteg nagyon inaktív. Miért is inaktív, vagy mire is alapozom ezt a kijelentést? Egy kontrollált multicentrikus pilot vizsgálat során nézték a nap során sétálással eltöltött idejét ezeknek a betegeknek. Egy egészséges emberhez képest, ugye ez a kontrollcsoport, ez annyit jelent, hogy nem volt semmilyen légúti szűkülete a betegeknek. Egy minimális légúti szűkülettel rendelkező csoportban, ugye ez 80% feletti, tehát ugye 80 és 100% közötti egy másodperc alatt kifújt levegőmennyiséget jelent. Tehát ez azt gondolná az ember, hogy hát ennek egyáltalán nincsen fizikai korlátozottsága ennek az embernek, de ha megnézzük ezeket az eredményeket, bizony van. Tehát csak 50%-ot, tehát fele annyit tud mozogni szemben egy teljesen egészséges kontroll egyénnel. És abban az esetben, hogyha ez a beteg, ez harmadik, negyedik stádiumú, itt 20-30%-os egy másodperc alatti kilélegzett levegőről beszélhetünk a normál populációhoz képest. Ez az aktivitás, ez bizony negyede, ötöde az egészséges emberekhez képest. Hát nézzük meg, hogy valójában mi is határozza meg ezen betegeknek a fizikai aktivitását. A légzésfunkciót, az izomerőt és a sétatávolság összefüggését vizsgálták. Ugye régebben ezt az olyan COPD-s betegségetnek a stádiumait a légzésfunkció alapján határozták meg. Tehát az egy másodperc alatt kilélegzett levegő mennyiség, a fevegy értéke adta a stádium beosztást. De ha megnézzük azt, hogy ezek a betegeknek az életminőség és a túlélési esélye például a fizikai aktivitással sokkal jobban összefüggést mutat, mint a légzésfunkciós értékekkel, ha itt a korrelációs értékeket megnézzük, akkor ugye ebben az esetben csak 28% határozza meg az egy másodperc alatt kifújt levegőnek a mennyisége. A következő paraméter, az úgynevezett diffúziós kapacitás, ez a gázcsere során az alveoló kapilláris membrán, tehát ugye ami, ahol tulajdonképpen lejátszódik a gázcsere, ennek a átjárható képességét, diffúzióját mutatja, hát ezzel is nem túl erős összefüggést mutat. Az izomerővel, a quadriceps izomerővel már valamivel jobb az összefüggése. Emellett ezeknél a betegeknél ugye a kóros anatómiai viszonyok miatt egy idő után sajnos a mellkasuk jelentősen felfújódik, hiperinflálódik, és itt láthatunk egy erre jellemző paramétert, amely esetében ugye a fizikai aktivitás, hogyha ez a paraméter magas, tehát jelentős mellkasi felfújtsága, hiperinflációja van a betegnek, akkor bizony a fizikai aktivitás az igen alacsony. De emellett a társbetegségekre is gondolnunk kell. Az úgynevezett metabolikus szindróma, ugye itt a hipertónia, tehát a magas vérnyomás, a megemelkedett koleszterin szint, a cukorbetegség, tehát a diabetes mellitus és az elhízás, mint társbetegségek jönnek szóba, és ha megnézzük a fizikai aktivitását ezeknek a betegeknek, itt azonos légzésfunkciós értékű csoportokat, tehát azonos funkcionális csoportokat képeztek ugye a légzésfunkció alapján, és mindegyik csoportban, akiknek metabolikus szindrómája volt, bizony a fizikai aktivitás az alacsonyabb volt. És nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a fizikai inaktivitás a komorbiditások, a társbetegségek kialakulásához vezet, Tehát circus viciosus megy az a folyamat előre, hogyha a beteg nem mozog, tehát fokozódik a társbetegség, ez még fokozza, vagy csökkenti ugye a betegnek az aktivitását. Ezért nagyon fontos, hogy a COPD fellángolását, exacerbációját követően korai fázisban már elkezdjük ezeket a betegeket mozgatni. Ugye, ha megnézzük, hogy mennyit mozognak ezek a betegek a COPD fellángolását megjelenítő tünetek után, hát láthatjuk, hogy 2 nap múlva, 7 nap múlva, de még 1 hónap múlva is bizony igen alacsony a fizikai aktivitásuk, és az ismételt exacerbációt, fellángolások létrejöttét, az alacsony fizikai aktivitás, az bizony elősegíti. Ezért nagyon fontos, és ez egy újabb irányvonalt jelent, hát finanszírozás szempontjából is azért erre oda kellene figyelni, mert ezek jelentős költségigényű betegek, hogy az intézetben exacerbációt követően elkezdett korai rehabilitáció szükséges. A terhelhetőséget milyen tényezők limitálják COPD-ben? Hát egyrészt ugye a kóros légzésmechanika és a légzőizom diszfunkció. Hogyan is tudjuk ezt lemérni? A légutakban a légutak kaliberét jellemző területszámítási módszer dolgoztunk ki. Ennek során a kilégzési áramlás térfogat görbéket analizáltuk, és meghatároztuk a maximális áramlási sebességet, illetve a végkilégzési áramlási sebességet. Ez tulajdonképpen az az áramlási érték, ami előtt még a belégzésbe váltana a beteg, és ezáltal egy terület alatti, tehát a görbe alatti területet a téglalap területéhez lehet viszonyítani, és ez a légúti kaliber mienségéről, konkavitásáról, egy úgynevezett dinamikus légúti kompresszió megjelenésére ad számunkra információkat. 2 beteget szeretnék itt bemutatni. Az egyik beteg egy jó légzésfunkciójúval, tehát jó funkcionális állapotú beteg, 98%-os fevegy értéke volt. A legfelső sor az úgynevezett ROR értéket, tehát a téglalap alatti terület számítási módszerre meghatározott értéket mutatja. Ez ugye akkor kóros, hogyha 0,5 alatt van, de láthatjuk, hogy ezen beteg esetében ugye ez a 0,5-es vonal e fölött van folyamatosan, és a maximális áramlási sebesség, illetve a végkilégzési áramlási sebesség is folyamatosan tud növekedni. Na de egy olyan betegnek, akinek 29%-os az 1 másodperc alatt kilélegzett levegő mennyisége, látjuk, hogy a terhelés vége előtt, mintegy 2-től 4 perccel ez a beteg elkezd komprimálni, az ROR értéke 0,5 alá kerül, és hát ezáltal ez meghatározhatja a teljesítőképességet és a terhelési toleranciát. Egy idő után, amikor megjelenik ez a jelenség, biztos, hogy leáll a beteg. Emellett az előzőekben beszéltem a dinamikus légúti, tehát ugye kompresszióról, és a betegség a mellkasnak a felfújódottságától, a hiperinflációról. A folyamatos fekete kör mutatja a dinamikus légúti kompressziót mutató csoportot, és láthatjuk, hogy ezen betegek felfújtsági, mellkasi felfújtsági állapota a legmagasabb, tehát valószínűleg 2 érték között jelentős korreláció van. Az ábra alsó részén a tünetek vannak jelölve, a nehéz légzés skála, és szintén ebben a csoportban a legmagasabb a tüneti szkor. Milyen kontrollált légzési technikákat ismerünk, hogy tudjuk ezen betegeknek egyrészt a felfújtságát, a mellkasnak a dinamikus felfújtságát csökkenteni, másrészt kedvezőbb légzésmechanikai viszonyokat tudjunk elérni. Egyrészt a kilégzés ajakfékkel, a diafragmatikus vagy rekeszi légzés, és a törzs előre döntése 45 fokkal. Hát ez elég furcsa dolog, hogy a beteg előre dönti a törzsét 45 fokkal, hát valójában miért is előnyös ez számunkra? Egy olyan beteg, egy jelentős tüdőtágulattal rendelkező beteg, akinek a rekeszizma le van tolva, meg van nyúlva, ez kisebb erő kifejtésére képes. Ugyanakkor, hogyha a törzsét előre dönti, a rekesznek a hátszorcsó izomrostjai megfeszülnek, és ezáltal egy kedvezőbb viszonyokat lehet létrehozni, az izomerő is növekszik. Ez egy kaliforniai légzésrehabilitációs alapítványnak a logója, ami szemléletesen mutatja azt hiszem a csücsörített tájafékes légzésnek a lényegét. Ugye egy egészséges ember esetében, akinek megfelelő a tüdőszövete, és a tüdőnek az összehúzó ereje, az úgynevezett elasztik recoil, ez megfelelő erősségű, a légútban a levegőt a külvilág felé tudja mozgatni, és a külső atmoszférikus légköri nyomásnál a légútban lévő nyomás az magasabb. Azonban egy jelentős tüdőtágulattal rendelkező embernél, akiknél a léghólyagocskákat elválasztó falak szétesnek, ez a tüdő rugalmas összehúzó ereje jelentős mértékben lecsökken, és ezáltal a légútban lévő nyomás az kisebb, mint a külvilági nyomás. Ezáltal nem tudja kifújni a beteg a levegőt, és felfújódik, hiperinflálódik. Na most, hogyha egy csücsörített ajakfékkel leszűkítjük a levegőnek az útját, akkor bizony itt a légútban feltódul a levegő, megnövekszik a nyomása, és egy idő után ez a nyomás, ez túlhaladja a külvilági nyomást, és mint szelepszerűen a beteg le tudja magát engedni, ezáltal csökkenti a mellkasnak a dinamikus felfújtságát, és sok esetben bizony még akár az intenzív osztályra való kerülést is meg lehet gátolni azzal, hogyha megtanulja a beteg a megfelelő légzési technikákat. Aztán itt van az úgynevezett hasi légzés. Ugye a beteg az egyik kezét a mellkas felső részére, a másikat a has felső részére teszi, és ugye belégzés során kiemelkedik a has, aztán kilégzés során egy enyhe nyomással segíti a kilélegzendő levegőnek az útját, és ha megnézzük, ez a beteg, ez még mellette csücsörített légzést is végez, tehát hogyha kombinálva alkalmazzuk ezeket a légzési technikákat, akkor a felfújtság mértéke az jelentős mértékben csökkenthető. Különböző légzőizom tréningre alkalmas eszközöket ismerünk. Jelenleg a folyamatos állóképességű légzőizom tréning is már kivitelezhető. Ugye régebben, hogyha egy egészséges ember is elkezdte fokozni a légzését, egy idő után a széndioxid az jelentősen lecsökkent, és egyszerűen elszédült. Na most hát egy rossz állapotú beteg esetében, aki ne talán még elszédül, összetöri magát, hát ugye ezt nem szeretné senki ezt a technikát alkalmazni, de ebben az esetben a beteg egy zsákba lélegzik ki, ez a maximálisan kilélegezhető levegőnek az 50-60%-át jelenti, és egy elektromos szelepen keresztül, amit a műszerben található, vissza lélegzi a levegőt. Ezáltal, hogyha megfelelő a zsákméret, illetve a frekvenciája a légzésnek, akkor élettani széndioxid szinteket tud elérni, és ezáltal nem fog elszédülni. Aztán az erőfejlesztő légzőizom tréningnek is többfajta formája van. Itt ugye elsősorban a légzőizmoknak a tónusos megjelenését, illetve erősségét próbáljuk fokozni. Van az úgynevezett PEP maszk, ez be- és kilégzési trénerként is alkalmazható, illetve a legújabb készülék, ez úgynevezett Power Breeze, amely során, tehát numerikusan is ki lehet jelezni a kifejtett izomerőt, és hát ugye a tréningnek az időtartamát, ezáltal egy megfelelő visszacsatolást tud adni. Aztán gondolnunk kell a vázizom diszfunkcióra is a COPD-s betegek esetében, amelyek a terhelhetőséget döntően meghatározzák. A peroxiszoma proliferátor gamma koaktivátor 1-alfa számos terheléssel összefüggő izomfunkciót befolyásol. Ugye hatással van a vaszkularizációra, az oxigén szabadgyököknek a hatástalanítására, csökkenti a gyulladásos folyamatokat, a sejtben lévő mitokondriumoknak és a metabolikus anyagcsere génekre hatással van, az úgynevezett terhelési génekre, ilyen a MIOD és a P21-es, és a neuromuszkuláris junkciónak a génjeire. Ugyanakkor egy elhízott ember esetében egy krónikus gyulladásos folyamat játszódik le, és ebbe a spirálba negatívan tud bekapcsolódni, ezáltal mindezen folyamatokat kedvezőtlen irányba befolyásolja. Hát nézzük meg, hogy valójában hogyan is végzik ezek a betegek a tréninget. Itt éppen a szegedi tüdőgondozóban végezték a tréninget. Ez általában csoportosan történik. Heti 3-4 alkalommal megy a beteg, és egy alkalommal 30-45 percet tréningezik. Előtte megmérjük egy terheléses vizsgálattal maximális teljesítőképességét, és ennek a 75-80%-án tréningezik a beteg. Emellett természetesen más tréningprotokollok is léteznek. És ez előnyös lehet olyan esetben is, hogy ezen betegek meg tudják osztani a különböző tüneteiket, illetve a betegségük lefolyásáról egymással is meg tudják vitatni a felmerülő információkat. De nem csak az alsó végtag tréningre alkalmas eszközöket láthatunk a tárházban, hanem itt van például egy karergométer, amely ugyanúgy beállítható rajta a maximális teljesítmény, amit a beteg el akar érni, és hát a megfelelő pedálfrekvencia biztosításával ezt a teljesítményt le is adja az eszköz. A terheléses tréning kedvező élettani hatása ismert. Kaszabúri és munkatársainak az 1991-es közleménye egy jelentős lendületet adott a légzésrehabilitációs kezelésnek tulajdonképpen a terjedésében, amely során bizonyították, hogy a magas intenzitású tréning szemben alacsony intenzitású formájával kedvezőbb élettani hatást tud kiváltani. Na nézzük meg a terhelési élettani változókat, hogy hogyan is alakulnak ezek a tréning során. Hát egyrészt ugye itt az ábrának a bal oldali részén a magas intenzitású, a jobb oldali részén az alacsony intenzitású tréninget láthatjuk. A laktát indukcióban, ami ugye egyrészt a tréning hatással összefüggésben van, láthatjuk, hogy a magas intenzitású tréning kedvezőbb hatást tudott elérni. A ventilációban, tehát a légzésnek a megindukálásában is ez nagyobb, erősebb hatást fejtett ki. Az oxigén kinetikában, tehát az oxigén felvételében, ami nagyon sok esetben mutatja a betegnek az általános állapotát, a szív-tüdő együttes teljesítő képességét, ez szintén kedvezőbb hatású. A széndioxid kinetikájában, tehát a kivélegzett széndioxid szintben, vagy áramlási értékben is, ez nagyobb értéket mutatott, illetve a légzés-keringés aránytalanságát jelző paraméter, ez a VE per VO2 értéke, és a pulzusszám változásban is mutatja a tréning kedvező hatását. Aztán saját vizsgálataink is voltak azzal kapcsolatosan, hogy a folyamatos és az intervallum tréning, ugye akkor beszélünk intervallum tréningről, hogyha például egy maximális teljesítmény mellett egy teljes nyugalom következik, vagy egy maximális teljesítmény mellett után 50%-os intenzitással tud a beteg tréningezni. Ez abban az esetben igazából előnyös, hogyha jelentős mértékben le van gyengülve a beteg, vagy nagyon tünetes, tehát nem tudja folyamatosan fenntartani a magas intenzitással, nem tudja végezni a tréninget, sőt, ugye kisvérköri nyomás fokozódás esetén is ezt a tréningformát ajánljuk elsősorban. Tehát az eredményeket figyelembe véve a felügyelt, magas intenzitású, folyamatos és az intervallum tréning az otthoni csoporthoz képest nagyobb teljesítmény növekedést tudott elérni. Ugye az otthoni csoportban egy előzetesen meghatározott program alapján végezték a betegek a tréninget, és detektálták azt, leírták egy lapon, vezették, hogy milyen időtartamban, milyen pulzusszámot elérve, és milyen jellegű aktivitást végeztek. Ugyanakkor, hogyha végül is a tréning hatás más terheléséllettani változókat megnézzünk, akkor az oxigén felvételi szintben, illetve a laktátküszöb eltolódását tekintve, ezt is az oxigén felvétel mértékében szoktuk megadni. Mindhárom tréningforma igazából kedvező volt, és nem volt jelentősen különböző. Ezáltal elmondható az, hogy az otthoni tréninget is nyugodtan végezzék a betegek, mert kedvező hatású. Más ilyen terheléséllettani változókat, így a ventilációt, ugye a légzést tekintve, ugye ezt a percventilációt szoktuk mérni, a légzésszámot figyelembe véve, a szívfrekvencia választ, illetve ezt a paramétert, ami a légzés-keringés aránytalanságára utal, folyamatos magas intenzitású tréning során igen kedvező értékeket lehetett elérni. Na most egy olyan beteg, akinek tudjuk, hogy nyugalomban is jelentős mértékben felfújt a mellkasa, és elkezdi magát terhelni, hát bizony arra gondolunk elsősorban, hogy a terhelés hatására még ez a felfújtság, ez a dinamikus hiperinfláció, ez jelentős mértékben fokozódni tud. De szerencsére egy szubmaximális szinten végzett tréning esetén, itt a maximális teljesítménynek a 75-80%-áról beszélünk, ez a változó, a betegségnek a felfújtság az jelentősen csökken. Ezzel az értékkel, ez az inspiratórikus belégzési kapacitással jól jellemezhető a beteg mellkasának a felfújtsága, hogyha magasabb az értéke, akkor ez a felfújtság érték ez csökkent, tehát látható, hogy ez egy kedvező tendenciát tudott elérni, tehát jelentősen csökkent a mellkasnak a felfújtsága, illetve a légzésszámot tekintve pedig a tréning csökkentette a légzésszámot. Tehát egy komplexebb hatás során hasonló jellegű dolgot tud kiváltani az oxigén alkalmazása és tréning közben ilyen kedvező hatásokat lehet elérni. De nem szabad elfeledkeznünk a hemodinamikai következményeiről sem a mellkasi felfújtságnak, a dinamikus hiperinflációnak COPD-s betegek esetében. Ugye a dinamikus felfújtság növeli az intratorakális nyomást, ezáltal a szív jobb kamrájának az utóterhelése megnövekszik, a jobb kamra dilatációihoz vezet, jobb kamra diasztolés és szisztolés funkciója, tehát az összehúzódás és az elernyedés során a jobb kamra funkciója az károsodást szenved, és ezt követően pedig ugye ráterjedve a bal szívfélre, a bal kamra elernyedésének a telődése az lecsökken, ez bal kamra előterhelés csökkenéséhez vezet, és mindennek következtében sajnos a stroke volumen az jelentős mértékben csökkenhet egy ilyen betegnél. Tehát ezért is gondolnunk kell arra, hogy egy krónikus tüdőbeteget ne csak úgy kezeljünk, mint mondjuk egy tüdőgyógyász, hanem egy kicsit belgyógyászati szemszögből, kardiológiai szemszögből is néznünk kell. Nagyon fontos, hogy megnézzük azt, hogy a jobb szívfele milyen mértékben van megterhelve. Különböző tréningprogramokat állíthatunk össze ezen betegek számára. Az előbb ugye már bemutatásra került a magas intenzitású tréning, illetve az intervallum tréning, de ha valójában a leghatásosabb tréningprogramot szeretnénk ezeknek a betegeknek, akkor az úgynevezett pore duration összefüggést kell figyelembe vennünk. Ez egy hiperbólával jellemezhető. A különböző betegeknél egy konstans, azonos teljesítmény mellett megnézik, hogy mennyi időt tud elmenni a beteg, tehát a teljesítménye az hogyan változik az idő függvényében, és egy több pontot figyelembe véve egy hiperbólát ki lehet rajzolni, és ezáltal lehet tulajdonképpen a legeffektívebb tréningprogramot létrehozni. Ugye ez nem egy egyszerű dolog, főleg egy rossz állapotú krónikus tüdőbeteg esetében, de mindenképpen, ha a leghatásosabb dolgot szeretnénk, akkor erre kell alapoznunk. Aztán újabb lehetőségként ugye a nem invazív lélegeztetés, itt a különböző mechanikus lélegeztető gépekre kell gondolni, amely során nem kell a beteget intubálni, tehát mindenképpen egy kedvezőbb dolgot, kevésbé terheli meg a beteg szervezetét. Jelenleg a tréning alatt is már ezt az úgynevezett nem invazív lélegeztetést is lehet alkalmazni a betegek számára. Ez elsősorban intenzív osztályon, tehát ha valaki gépi lélegeztetve van és egy leszokási fázisban van, lehet, hogy nem lehet azonnal felültetni a kerékpárra, csak egy ilyen eszközzel, ami segíti, támogatja a légzését. És az oxigén mindenképpen egy kedvező hatást tud kifejteni. Itt láthatjuk, hogy gyakorlatilag hasonló jellegű élettani hatást tud kiváltani ez a kétfajta eszköz. De sok esetben rossz klinikai állapotú, legyengült izmokkal rendelkező betegekkel találkozunk. Például látjuk, hogy egy karosszékből nem tud felállni a beteg. Jelentős mértékben az izmai le vannak gyengülve, az anyagcseréje rossz, ezért az izmok elektrostimulációja ezen betegek esetében felmerülhet, ugyanúgy galván kezelés, és egy idő után, amikor már valamilyen szinten megerősödik a betegnek az izma, akkor már nyugodtan, akár segítség nélkül is feláll, illetve hát ezt követően pedig ugye először segítséggel sétál, majd utána kerékpárra vagy akár futópadra lehet őt vinni. Újabb lehetőségként a teljesítőképességet és a napi aktivitást is egyértelműen javítja a Nordic Walking kezelés, tehát ugye nem csak egy hagyományosabb kerékpározásra vagy egy futószőnyeg kondicionálásra kell gondolnunk, hanem kicsit érdekesebbé is tehetjük a betegek számára, hogy alternatívát adunk ezen tréning formájában. A fizikai aktivitásnak a monitorozása, a terhelést, illetve a légzésrehabilitációnak a hatásosságát talán legrészletgazdagabban kifejtő tevékenység, mert azt ugye tudjuk, hogy a maximális teljesítőképességet egy terheléses teszttel, vagy egy 6 perces sétatesztel meg lehet határozni. Azonban egy ilyen fizikai aktivitás monitor során el lehet különíteni a különböző mozgásformákat, tehát adott esetben ugye fekszik a beteg, csoszog, sétál, vagy éppen fut, és ennek az időtartamát is le lehet mérni, ami jobban korrelál az elért eredménnyel szemben a maximális teljesítőképességgel, és az anyagcsere folyamatokra, az energiafelhasználásra is tudunk ezáltal következtetni. Aztán ugye a gázsel és az oxigénellátásnak a limitációja mindenképpen egy olyan faktor, amivel foglalkoznunk kell, hogyha megnézzük a betegeknek a terhelhetőségét. Az oxigénnek a kedvező élettani hatása nem hipoxiás, COPD-s betegek terheléses tréningje során kedvező hatású. Ugye Sonfai professzor úr a kaszabuni munkacsoportjában ezt bizonyították, és ez egy oxigén dús függő választ tudott kiváltani. Az úgynevezett FiO2 érték, amely az oxigén telítettségét jelzi, meghatározta, hogy milyen terhelésillatani változókat lehetett elérni, de úgy tűnik, hogy 40% fölött hiába emeljük tovább az oxigén telítettséget, a hatás már nem fokozódik. Aztán a Maggiore intézet, ez Olaszország szerte egy kb. 1000 légzésrehabilitációs ágyat magában foglaló intézet, ami azt hiszem meghatározó adatokat tud produkálni. Során látható, hogy amit valójában sok esetben gondolunk is, bár egy krónikus légzési elégtelen beteg esetében, egy krónikus hörkurutos beteg esetében, aki nagyon rossz klinikai állapotban van, hát kezdetben ugye félünk, hogy egyáltalán rá ültessük-e a kerékpárra, de egyértelműen kimutatható volt, hogy szelektált élettani változókban az oxigénnel végzett tréninggel szemben a légzési elégtelenség nélküli csoporthoz képest az oxigénnel végzett tréning légzési elégtelenség esetén kedvezőbb élettani hatást tudott kifejteni. Azonban meghatározó az is, hogy ezen betegek ezek mennyire hagyják el az otthonukat. Ugye az oxigén hiány, a légzési elégtelenség, ugye kétfajta légzési elégtelenségről beszélünk, kezdetben az oxigénnek kezd csökkenni a szintje, úgynevezett hipoxia alakulhat ki, aztán utána bizony a széndioxid is felhalmozódik, és ezáltal még kedvezőtlenebb hatást tud kiváltani. De ha megnézzük, azon betegeknél, akiknek kevesebb volt az oxigénje, és nem nagyon tudták elhagyni az otthonukat, szemben egy olyan csoporttal, aki viszont kiment, elhagyta az otthonát, a túlélési esély bizony jelentősen különbözik. Hát ha megnézzük ugye a 4 éves túlélési esélyt, ugye az egyik esetben 20% alatt van, a másik esetben pedig majdnem eléri a 40%-ot. Milyen támadáspontokon dolgozik valójában a tüdőgyógyászati rehabilitáció? Egyrészt ugye a centrális idegrendszerre hat, itt egy deszenzibilizáció jön létre, ami tulajdonképpen csökkenti a nehéz légzésnek a fokát, csökkenti a depressziót, illetve az anxietást, mindenképpen kedvező ezáltal. Sok esetben a betegeket azért nem vonják be egy programba, mert annyira félnek a mozgástól, illetve nagyon depressziósak. Ugyanakkor, mikor elkezdi fokozatosan és fokozatosan emeljük a teljesítőképességet, akkor ez a depresszió és az anxietás jelentősen le tud csökkenni. Tehát nem mindenkinek meg kell adni az esélyt, ugyanakkor persze vannak betegek, akiknek annyira gyenge a fizikai teljesítőképességük, hogy nem alkalmasak a kezelésre. Csökkenti a tüdőgyógyászati rehabilitáció az dinamikus hiperinflációt, tehát a mellkas felfújtságának a fokát, illetve a perifériás izmokban, a vázizmokban hatással, tehát az itt létrejövő kedvezőtlen hatásokat vissza tudja szorítani, ugye az anyagcsere folyamatokra is kell gondolnunk. Ugyanakkor az értelmi, gondolkodási, kognitív funkcióra és hatással lehet sajnos a COPD. Felmerül kérdésként, hogy maga csak az oxigénhiány vagy a széndioxid felhalmozódása, sok esetben ugye aluszékonyak azok a betegek, akiknél a jelentős mértékű széndioxid felhalmozódás jön létre, a dohányzás vagy a különböző társbetegségek, különböző érbetegségek befolyásolják a COPD-s betegeknek az értelmi gondolkodási funkcióját, vagy felmerül az is, hogy COPD, mint szisztémás, az egész szervezetre kiterjedő betegség és befolyással van erre. Minden esetre el kell mondanunk azt, hogy a tüdőrezekciós műtét, tehát ugye az elsősorban tüdőtágulattal rendelkező betegek esetében a tüdőgyógyászati rehabilitáció, az oxigénszint vagy akár a légzési állapot befolyásolhatja a gondolkodási funkciót, amely hatással van sajnos akár a mortalitásra is. Ugye, hogyha valaki indíték szegényé válik, és hát valójában ugye a depresszió mellett ugye a különböző agyi funkciói sajnos visszamaradnak, hát egy idő után tudjuk nagyon jól, hogy ezek az embereket sajnos elveszítjük. Az életminőségre is megfelelő hatással van, és az itt felsorolt faktorokra. A táplálsági szinten felmérése ezen betegeknél nagyon fontos. Itt a testösszetételt meg kell határoznunk, tehát hogy milyen az izom szerkezete a betegnek, mennyi, mekkora a zsírtartalommal van a betegnek, például a testsúlyt megmérjük, milyen a kalória bevitele, milyen gyomorbérrendszeri tünetei vannak, hogy mekkora funkcionális kapacitás érhető el, illetve a fizikális vizsgálat során is ennek a szerves részét képezi. A COPD-s betegek mellett a tüdőszövet kötőszöveti átalakulásával rendelkező betegek, az úgynevezett fibrózisos betegek esetében, és a légzésrehabilitáció a sajnos nem kellően hatásos gyógyszeres kezelés mellett egyfajta lehetőséget jelent. Ebben az esetben jelenleg a COPD-vel teljesen hasonló programok vannak kialakítva, így a nehéz légzést mérjük, az életminőséget, teljesítő képességet, ugye 6 perces sétatesztel például, illetve egy hasonló programot próbálunk ajánlani a betegek számára, de ugye ennek az optimalizálása még mindenképpen folyamatban van. Aztán nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a pulmonális artériás nyomás még egészséges egyénekben is megemelkedhet, és ez bizony életkorfüggő paraméter. Tehát egy enyhe terhelés hatására az 50 év feletti populációban egy jelentős pulmonális artériás nyomás növekedés jöhet létre. És a COPD-s betegségben a normál egészséges populációhoz képest láthatjuk, hogy a fekete oszlop a nyugalmi értékeket, ez a szürke pedig a csúcs teljesítményén mért pulmonális artériás szisztolés nyomást mutatja. Látható, hogy a COPD-s betegek esetében jelentősen nagyobb dinamikát láthatunk, ugyanakkor egy egészséges ember esetében is a pulmonális artériás kisvérköri nyomás emelkedhet a terhelés hatására. Aztán gyakran az alvási apnoe, az úgynevezett alvászavar társul a COPD-s betegséghez. Ennek a monitorozására igen egyszerű készülékeket is alkalmazhatunk. Itt az úgynevezett szaturációs értéket, az oxigén telítettségének a szintjét, a pulzusszámot, illetve az apnoe hipopne indexet, ez egy ilyen alvás zavarra jellemző paraméter tudunk lemérni, és abban az esetben, hogyha ez az index magas értéket mutat, alváslaborba küldhetjük a beteget. A légzésrehabilitáció, hogy megfelelően működjön, mindenképpen egy csapatmunkát igényel. Ennek ugye a vezetője a légzésrehabilitáció szakorvos, ugyanakkor a gyógytornász, a légzőszervi nővér, foglalkozási terapeuta, ugye akár ergoterapeuta, ez Magyarországon sajnos elég kevés áll rendelkezésre, a pszichológus, a dietetikus, a szociális munkás és a gyógyszerész is egyaránt a csapat részét képezi, tehát egy komplex rehabilitációhoz megfelelő személyzet szükséges. És hát ezzel meg szeretném köszönni figyelmüket, itt a légzésrehabilitációnak a nagy alakjait szerettem volna feltüntetni, ugye Barak, a Tom Petty, és ugye Kaszaburi, akinek a munkacsoportjában én is dolgozhattam, egy meghatározó személyiségek, és az 1920-as években már a légzésrehabilitáció elindult, ez a Barak gondolatát talán úgy szeretném apostrofálni, hogy tehát a légzésrehabilitációs tevékenység során stimulált aktivitás a betegek számára egy megfelelő életminőséget, emberi életet tud biztosítani, és az energiakonzerválás során a légzés funkcióban az érintett, leromlott légzés funkcióból adódó pszichoszomatikus eltéréseket is megpróbáljuk visszafordítani. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Fried István, a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar professzor emeritusa tartja meg a Csárdás királynő a világháborúban című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!